Kellemes hétvégét kívánok, hölgyek, urak, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk Krétával, ahol van egy tündéri kisváros, Retimnon. Retimnon ültetett pálmafájról híres. Egyébként Krétán klasszikusan, őskonosan pálmafa, ez egy Vai nevű kis félszigeten van, ami a keleti részén, észak-keleti részén található a szigetnek, és nem könnyű oda eljutni. Tudom, mert itt is forgattam egy videoklippet. Nem mondom meg melyiket, mert még megkeresik az interneten, de Retimnonnál gyönyörűen pálmafa sorrá varázsolták a tengerparti szakaszt. Nyaranta több ezer nyugát sorakozik itt egymás mellett. Nem messze innen pedig találunk egy kis falut, ahol a görög származású spanyol festő El Greco született, ugye a neve is azt jelenti, hogy a görög, és valóban ő Krétán született. Visszatérve egy kicsit a Vai nevű településre, szimpla V-vel írják, és egy hatalmas nemzeti park, krétai mértékekkel mérve hatalmas, nem egy Yellowstone azért, és többféle pálma is nő itt, meg fürödhetünk is a mélykék tengerben. Autóval kemény túra eljutni, egy ideig van autópálya, utána pedig egy kisebb út, aztán egyre szűkül az út, a végén meg földút van, de a látvány gyönyörű. Ha valaki Iraklionból vagy Hányából akar eljutni, akkor azért az nem egyszerű túra, a Jasznikalauszból viszonylag egyszerűbb. De ha kevésbé megerőltető túrára vágyunk, akkor érdemes elmenni Spinalonga szigetére. Spinalonga hosszú nyelvet jelent, gyakori földrajzi elnevezés, bár a magyar turisták alig, hanem leginkább azt a Spinalongát ismerik, amely Krétától északra található a nagy görög sziget közvetlen közelében. Mindenki a leprások szigeteként ismeri a helyet, ugyanis 1913-ban ide telepítették azokat a betegeket, akik Krétán elkapták a kort. A II. Világháború befejezését követően még 12 esztendeig volt Spinalonga a krétai lepra betegek számüzetési helye. A lepra valójában csak nyílt sebről terjedt át nyílt sebre, így nem volt indokolt a túlzott félelem. Ma is vannak leprások Indiában, de már közismert, hogy nehéz elkapni a betegséget, ráadásul az erős szervezet le is tudja küzdeni. A 20. század elején azonban még nem így gondolták ezt, úgyhogy kitelepítették a leprásokat. Spinalonga kicsi sziget fél óra alatt körbejárható. A velenceiek erős várat építettek ide, ennek az erődítménynek a falai mögött éltek a leprások a világtól elzárva. Víz nincsen a szigeten, emiatt hatalmas ciszternákat építettek, és télen felfogták a csapvizet, ezt itták. Nyáron vizet, kenyeret és élelmiszereket egy krétai kis településről vittek a szigetre. Mivel a leprakor 5-7 év alatt hatalmasodott csak el teljesen a betegen, ezért az ide száműzöttek megpróbáltak közösségi életet élni. Voltak üzletek, iskola és templom is. Bár a jogszabályok szerint a leprások nem házasodhattak, gyakorlatilag ezt megtették, sőt, gyermekek is születtek a szigeten. Azokat a gyerekeket, akiket a leprások nemzettek, elvitték a Spinalongáról és Lerencházba adták. Orvos eleinte csak nagyon ritkán látogatott ki a szigetre, később azután egy a betegeken segíteni akaró orvos ide költözött, és ő lett a terület kormányzója. Eleinte a leprásokon kívül egészséges emberek is éltek Spinalongán. A velenceiek leszármazottjai mellett főleg görögök népesítették be a kicsiny földarabot, a kereskedők, hajósok pedig törökök voltak. Az oszmán törökök 1715-ben elfoglalták a szigetet, és az egykori katonák utódait később nem üzte el senki. Ráadásul a csempészek nagyon kedvelték Spinalongát, mert kiváló rejtekeinek tartották, és remekül lehetett kereskedni a feketén idehozott termékekkel, az itt élő törökök leszármazottaival. Voltak mulatók is, ahol a hajósok kipihenhették a fáradalmakat. Úgyhogy hihetetlenül népszerű sziget volt Spinalonga, de a nyüzsgő élet megváltozott az 1900-as évek elején, a leprásokat ugyanis betelepítették, és hát érthető módon mindenki megijedt, úgyhogy pánikszerűen elhagyták az egészségesek a szigetet, a betegek pedig beköltöztek az üresen maradt házakba. Később már annyi leprás száműztek a szigetre, hogy új blokkházakat is kellett építeni. A leprásokat a szigeten is temették el, azt soha nem hagyhatták el. 1957-ben aztán megszűnt a kényszerű kitelepítés, csökkent a leprások száma, a betegek pedig részben meghaltak, részben meggyógyultak. A turizmus fellendülésével a régészek birtokba vették a szigetet, keresték az erődök maradványait, meg a csempészek bunkereit, lebontották a leprások barakjait, és felújították a velencei erődöt. Manapság Spinalonga turista paradicsom lett, egymást érik a Krétáról hajóval idehozott csoportok. Mindenki beleborzong, aki idejön, és látja, hogy nem is olyan régen milyen körülmények között élhettek a leprások. Bár sokan szoronganak, nem kell félni, a turisták nem lesznek betegek. Csupán gyönyörködhetnek a fantasztikusan kék tengerben, megcsodálhatják az erődítményt és elképzelhetik az egykori szörnyűségeket. Bár Kréta közel van, mégis sokszor nem közlekedtek régen a hajók, mert hogy errefelé gyakran viharos a tenger. 1 kilométer csak a távolság, de még azt is nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudták megtenni az élelmiszer szállítmányokkal megragott vízi járművek. Ma már sokkal jobbak a hajók, nem kell aggódni, minden turistát időben visszavisznek Krétára, tehát tökéletes lesz az élmény. Spinalonga mellett a turisták Krétáról főleg Santorinire mennek el kirándulni. Athénból is jönnek sokan Santorinire. Krétához közelebb van valamelyest az elsüllyedt Atlantis. Legalábbis az itt élők a mai napig meggyőződéssel állítják, hogy oly sokat írtak a legendás görög történetírók arról az Atlantisról, amely valójában a Santorini. Az kétségtelen, hogy az égei tengerben megbúvó Krétához közel fekvő sziget fele eltűnt a habok között egy vulkánkitörést követően. A földrengés, ami a vulkánkitörést követte, ugyanis ketté hasította a földdarabot. A kutatók közül sokan úgy vélik, hogy a Santorinit félbevágó tűzhányó működése indította el azt a szökőárt is, amelyik azután végig söpört Krétán, és elpusztította a híres minoszi kultúrát az időszámításunk előtti 14. század környékén. Hogy mi az igazság, nem tudni. Az viszont bizonyos, hogy Atlantis legendája jól jön a görög vendéglátóknak, éttermek, fogadók, hotelek neve utal a 7. kontinensre. Santorinit repülőgéppel vagy vízi úton lehet megközelíteni. Kréta szigetéről reggel 6-kor indulnak a hajók, és késő délelőtt érkeznek ide. A kikötőből háromféleképpen lehet feljutni a félbevágott sziget tetejére, ahol a boltok, az üzletek, a fogadók, a lakóházak sorakoznak. Választhatjuk az autóbuszt, ez biztos, de nem annyira élményszerű. Izgalmasabb élmény Szamárháton felkapaszkodni a lépcsők ezrein, akik pedig a kényelemre és a látványra szavaznak, hogy együtt meglegyen mind a kettő, nos, szálljanak be a felvonóba, amely néhány perc alatt a csúcsra juttatja az utazókat. A ketté hasadt sziget tetejéről lenézve fantasztikus látványban lesz részünk. A barnás-fekete földdarab körülöleli a mélykéken csillogó tengert, ahol jaktok horgonyoznak. Santorini házai vakítóan fehérek, néhány közülük kék-fehér. Olyan helyekre építették ezek közül jó néhányat, hogy még ránézni is alig tud az, akinek tériszonya van. A híres fehér-kék házak, amelyek oly sok naptárról meg fényképről visszaköszönnek, nos azok általában Santorinin készültek. A belvárosban ékszerüzletek sorakoznak, érdemes itt aranyat vásárolni. Nem azért, mintha annyira olcsó lenne, hanem látványos és jól néz ki, és otthon örülni fog az asszony. Ha nem vittük el, ha meg velünk van, akkor meg már rögtön örülni fog. A tavernákban girosz, dolmade, szuvlaki, muszaka várja a vendégeket, az éhes turistákat. A sziget északi részén strandot is találunk. A víz kellemes, a homok vulkán fekete, úgyhogy a törülköző errefelé egyszer használatos. Persze mindezért busásan kárpótol minket a görög vendégszeretet, a félbevágott sziget természeti képződményeinek a látványa, és az a naplemente, amely bármennyire is kicsesnek tűnik, mégis kihagyhatatlan Santorinin, a legendás szigeten. Kréta után, hölgyek, urak, elmegyünk még Rodoszra, egyik nagy kedvencem, nem csak nekem, hanem a szüleimnek is. Őket is elvittem egyszer Rodoszra, mert annyira szimpatikus volt az egyik útleírás, amit olvastak, és tény és való nagy élmény, hogyha valaki Rodoszra érkezik, megnyugtat minket a biztonság, és a gyönyörű természet szintén pazar. Rodosz közel van már a törökországi partokhoz, és az ókori világ egyik csodájának számító rodoszi kolosszus is itt állt, eredetileg a mandráki öbölben, szétterpesztett lábakkal, kezében fáklyát tartva, a hatalmas szobor tulajdonképpen a kikötőt őrző létesítmény volt. A mester bronzból öntötte ki a napisten Héliosz alakját. Körülbelül 20 méter magas alkotás volt, de a rodosziak nem sokáig csodálhatták, mert egy földrengés romba döntötte. Mivel a delfói jósta nem javasolta, ezért nem készítették el újra. Hosszú ideig az öbölben hevert Héliosz napisten szobrának maradványa, míg végül a szigetet elfoglaló arabok eladták a bronzot egy szíriai zsidó kereskedőnek. A kolosszus lábainak állítólagos helyén ma egy-egy dámszarvas szobra áll, Régen ugyanis rengeteg kígyó élt Rodoszon, és sok ember és háziállat halálát okozták, aztán szintén a delfói jósta javaslatára dámszarvasokat telepítettek ide. Az ötlet bevált, a kígyók nem bírták elviselni a dámszarvasok szagát, ezért elköltöztek a szigetről. Ettől kezdve nem háborgatták semmiféle csúszómászók az embereket, akik mindezt a papoknak arannyal, a szarvasoknak megbecsüléssel hálálták meg, és ők lettek a sziget jelképei, a dámszarvasok. Hogyha Rodoszra látogatunk, érdemes megnézni a nagymesteri palotát a fővárosban. Ennek elődjét a lovagok szolgái építették, hiszen a máltai lovagrend korábban Rodoszon székelt. Aztán tudjuk jól, hogy Szulejmán elfoglalta Rodoszt, sorozatból is ismerhetjük a történetét, és elmentek Máltára a lovagok. De a lovakkor maradványain kívül is van Rodoszon még bőven látnivaló. A lindoszi Akropolisz például, amely a sziget egyetlen természetes kikötője mellett egy gyönyörű hegy tetején áll. Sok turistát csábítanak a pillangók völgyébe is, itt azért alaposan meg kell küzdenünk, hogyha valóban szép lepkéket akarunk látni, nappal ugyanis pihennek a pillangók, és tilos felzavarni szegénykéket, mert akkor elfáradnának, és este nem tudnának párosodni, este meg nem látjuk a sötétben, úgyhogy az ígért páratlan élményből sokszor csak jó kis hegymászás marad. Felülmúlja viszont a várakozásokat a heptapigész, ahol gyönyörű források csörgedeznek, és egy alagúton át kristálytiszta tóhoz is kirándulhatunk. A legjobb strand szerintem Rodosznál a Faliraki Beach, ez 13 kilométerre van Rodosz városától, ami a főváros is, és az egykori halászfalucska tényleg rengeteget fejlődött, vannak itt diszkók, szórakozóhelyek, tavernák, egyedül arra kell vigyázni, hogy nehogy megharapjon egy kis hal minket, ezt azért mondom csak, mert nekem a talpamban harapott. Először az orvos is csak nevetett, hogy de úristen, hogy lehet ilyen? Hát én annyira nem nevettem, kétségbe esetten kimentem, hát pont anyukámék velem voltak, anya kétségbe esett, és aztán szerzett valahonnan jeget, azt a lábamra tették, és utána anyukám vezette a bérautót, elmentünk a viszonylag közeli kórházba, ahol kitisztították a sebet, aztán mikor hazajöttünk egy hét múlva, ilyen tiszta, barnás, lilás lett a talpam, és hát nem mondom, végem van, elmérgesedett, de nem, aztán kiderült, hogy ilyen harapásos sérüléseknél ez általános, hogy belirul, bebarnul, aztán még egyszer kitisztították, és hát itt vagyok a mai napig, Istennek hála. Rodoszon kívül Zakynthoszról és Mykonoszról is szerettem volna még mesélni, de már nem fér be a műsorba, hölgyek, urak. Zakynthosz a teknőseiről híres, meg a fantasztikus természeti képződményekről, Mykonosz meg Buli-sziget, de majd legközelebb ezekről is mesélek önöknek. Garai Bendegúznak köszönöm szépen a segítséget, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét, viszont hallásra!